Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Kortárs textilművészek ruháit viselő babák láthatók a Nemzeti Múzeum kertjében. 11 művész öltöztette fel azokat a több mint 3 méter magas próbababa szobrokat, amelyek október 6-áig láthatók a múzeum kertjében. A Hagyományunk ruha szobrai című kiállítás az újrahasznosításra igyekszik felhívni a figyelmet a művészet eszközeivel. Ezért a megálmodott öltözékek cirkuszi ponyvából, színes szunyoghálókból, takarófóliákból vagy épp szigetelő szalagból készültek. A 25 ruhaszobrot felvonultató szabadtéri kiállítás a magyar hagyományokra épül, így a ruhákon a tulipán, a madár, a rózsa és a szegfű mellett megjelennek a székely, kalotaszegi és matyó motivumok, de felfedezhető a kereszt szemes himzés, a szőttes, sőt még néhány mézes kalács figura is. A bemutató a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége szervezésében október 6-áig látható a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.
Festmény.
3 eddig ismeretlen vázlatot fedeztek fel Amadeo Modigliani egy műve alatt egy izraeli múzeumban. A 20. század elejé olasz szobrász és festő befejezetlen művei akkor kerültek napvilágra, amikor a Haifai Egyetem Hecht Múzeumában röntgen felvételt készítettek az Akt kalappal című képről. Modiglianit a 20. század nagy modernista művészeinek egyikeként tartják számon. Festményei tipikusan vékony, elnyújtott nyakú és arcú alakok jellemzik, stílusát az afrikai és külkládiai görög művészet ihlette. A zsidó művész 35 éves korában pénztelenül halt meg. 1908-ban készített Akt kalappal című képe önmagában is szokatlan. A vászon két oldalán ugyanis ellentétes irányban festett portrék vannak. 2010-ben a múzeum kurátora észrevette egy harmadik figura szemét is, de csak idén vizsgálták meg a rejtett képet. A kalapot viselő rejtett nő mellett még két portrét fedeztek fel az ellenkező oldalon, melyek szabad szemmel teljesen láthatatlanok voltak. Egy férfiét és egy konyba fogott hajú nőjét. Az Akt kalappal Modigliani pályája elején született, a vászonról most azt tudni, hogy 5 festményét tartalmazza, melyeket takarékosságból alkotott ugyanarra az anyagra. Más művészek köztük Degas és Rembrandt rejtett alkotásaira is fény derült már röntgen vagy más technológia segítségével.
Történelem.
Jövőre 14 témában tervez emlékérmét kibocsátani az MNB. A tervek szerint a Magyar Nemzeti Bank megemlékezik majd a Nemzeti Levéltár alapításának 300. évfordulójáról, a himnusz megírásának 200., valamint Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójáról is. Várhatóan egy arany, 8 ezüst és 5 önálló színes fém emlékérme szerepel a jövő évi programban, de a korábbi évek gyakorlatát folytatva a nemes fém emlékérmék színes fém változatait is kibocsátják. Mint írják a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából olyan emlékérmével készülnek, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója előtt is tisztelegnek, de jövőre az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából is készül emlékérem. Folytatódnak a népszerű sorozatok is. Bővül az első András tiszteletére az Országépítő Királyok Árpád dinasztiájából elnevezésű sorozat. A nemzeti emlékhelyeket bemutató széria következő elemeként az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatájának helyszínét bemutató Pákozdi katonai emlékpark kerül bronzpatinázott színesfém emlékérmére a forradalom 175. évfordulója alkalmából. Emellett olyan népszerű sorozatok is bővülnek, mint a magyar pásztor és vadászkutyafajták, a magyar népmesék rajzfilmsorozat, valamint a magyar származású felfedezőket és találmányaikat bemutató színesfém emlékérme sorozatok. A Nemzeti Hausmann program széria a Hortobágyi Nemzeti Park alapításának 50. évfordulója alkalmából készülő emlékérmével bővül. A 2022-ben indult magyar származású Wolf-díjas matematikusok sorozat részeként további két tudós, Erdős Pál és Raoul Bott tiszteletére tervez kibocsájtani emlékérmet még a jegybank. A tervek szerint a megszokott kerek forma mellett szögletes érmék is készülnek. A tájékoztatóban felhívják a figyelmet arra, hogy méretük miatt különlegesnek számítanak a Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából kibocsátandó emlékérmék, amelyek átmérője várhatóan 52,50 mm lesz.
Film. A nyugati pályaudvar az európai filmkultúra kincse lett. Az Európai Filmakadémia újabb helyszínekkel, köztük a pályaudvar épületével bővítette az európai filmörökséget. A berlini székhelyű Európai Filmakadémia 2015-ben kezdeményezte az Európai Filmkultúra kincsei programot, amely arra irányul, hogy összegyűjtse az európai filmművészet szempontjából szimbolikus jelentőségű, történelmi értékkel is bíró helyszíneket, amelyek megőrzése fontos lehet a jövő generációi számára is. A címet jelenleg 35 helyszín viseli, köztük az odesszai Patyomkin lépcső, a Nathan Hill könyvesbolt, Dubrovnik főutcája, a római Trevik út és mostantól a budapesti nyugati pályaudvar, amely számtalan magyar és nemzetközi filmben is szerepelt. A nyugati pályaudvar látható többek között a 25. óra című háborús drámában, Gotár Péter Ajándék ez a nap című alkotásában, a Kémjátszmában és a Csajok Monte Carlóban című romkomban is szerepel.
Esemény.
A britek nagy többsége szerint méltó módon emlékezett meg az ország a királynőről. A brit kormány 10 napos nemzeti gyászt hirdetett, és a királynőtől rendkívül nagyszabású katonai tiszteletadással kísért állami temetésen vettek végső búcsút. Második Erzsébet királynő több mint egy hetes gyászszertartás sorozat után hétfő este helyezték végső nyugalomra egykori rezidenciája a Windsori kastély Szent György kápolnájában. A legnagyobb brit közvéleménykutató cég felmérése szerint a britek elsöprő többsége elégedett a királynő búcsúztatásának módjával. A cég közölte, a válaszadók 66%-a szerint Nagy-Britannia nagyon megfelelően, további 20% szerint egész jól emlékezett meg a néhai uralkodóról, vagyis 86% nyilatkozott elégedetten a megemlékezésekről. A felmérés szerint alig 5% azoknak az együttes aránya, akik rossznak vagy nagyon rossznak nevezték a kegyeleti rendezvényeket. A YouGov felmérésében megkérdezte azt is, hogy ki mennyire ismeri a megváltozott himnusz szövegét. A válaszadók 46%-a azt mondta, hogy kívülről tudja az első versszakot, 27%-a ritkábban idézett második versszakot is ismeri, 22% ugyanakkor elismerte, hogy egyáltalán nem tudja a himnusz szövegét.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Hogyan ne tervezz? 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben. Les Binet és Sarah Carter, két elismert kommunikációs stratéga ad útmutatót könyvében a hatékony marketing stratégia tervezéséhez. Az igazán lényegre törően megfogalmazott elméleti rész mellett a 2 perces ellenőrző listák, a jó és a rossz gyakorlatok és esettanulmányok is segítenek abban, hogy az olvasó tökéletesíthesse a tudását. A könyv hazai megjelenését a Magyar Telekom kezdeményezte és támogatta, hogy miért, valamint hogy miért tartja egyedinek és különösen figyelemre méltónak éppen ezt a kötetet, arról Szabó Bélát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdezem.
Hát azért, mert elég sok mindent olvasunk, nézünk folyamatosan, és ez a könyv ez úgy tűnt, mintha ezeknek a többfelől érkező, több forrásból érkező információknak egy ilyen nagyon jó összefoglalója lenne. Ez a Hogyan ne tervezzünk könyv, ez egy nagyon hasznos, praktikus összefoglalója egy csomó olyan tudásnak, ami most jelenleg a marketingben, márkák és a kommunikációs világban megvan. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy olyan könyvet adunk ki, fordítunk le, ami praktikusan használható a szakmának, hogy ne csak egy teória legyen, abból el sok van lefordítva már, hanem legyen egy ilyen gyakorlatorientált kézikönyv is, ami az elméletet nagyon szépen dolgozza fel. Ebből szerintünk hiány van, ebből a fajta gyakorlatorientált kézikönyvből a piacon.
Az, hogy praktikus, az azt jelenti, hogy olyan a könyv fölépítése, ami miatt tömören fogalmaz meg üzeneteket, tehát úgy érti, hogy könnyen használható és könnyen megérthető?
Igen, ad egy kis elméleti hátteret, de nagyon gyorsan belefordul abba, hogy mi az, ami manapság a rutin, amivel úgy általában a marketingesek foglalkoznak, és ehhez képest a bizonyítékok, az evidencek alapján hogyan kellene működni. Tehát van egy ilyen a régi és az újnak egy nagyon célra törő összehasonlítása, 3-4 oldal van.
Van olyan része a könyvnek, ami például a magyar szakemberek, reklám és marketing szakemberek számára hasznos, mert hogy esetleg beleragadtak bizonyos rutinszerű folyamatokba?
Egyrészt azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv, ez bár nem magyar adatok alapján íródott, de ez a globálisan minden ország marketingesei által, így a magyarok által is tökéletesen hasznosítható. És hogy Magyarországon mi az, ami ebből használható, hát azt kell mondjam, hogy minden. Ki hogyan áll tulajdonképpen a szakmai fejlődésében, ki hogyan viszonyul a marketinghez, mint szakmához, ahol múlik, hogy milyen mértékben mond ez újat, de azért úgy minden egyes témában, amit felvet, ami 66, szerintem hoz újdonságot. Tehát én ki tudok emelni egy párat, ami nekem fontos volt. Van többféle megközelítés is. Azzal indítanám első körben, van egy ilyen úgy, ami a könyvet átlengi, és ezzel volt nekünk elég sok problémánk, hogy hogyan is fordítsuk le. Ez az angolul az effective és az efficient közötti különbség. Mi találtunk erre egy jó megoldást szerintem, hosszas gondolkodás után a hatékonyság és a hatásosság különbsége. És akkor ez azért fontos, mert nagyon nem teszünk különbséget ebben a kérdéskörben úgy a napi munka során. Általában hatékonyságról beszélünk, és akkor az van, hogy a hatékonyság meg a mennyiségi mérőszám, tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy mennyire értük el a céljainkat. A hatásosság pedig azt mondja el, hogy a célok azok eléggé impresszívek voltak-e, illetve a célok elérése során milyen hatást tudtunk elérni a márka és az egyéb fontos téma szempontjából. És ezzel kevesebben tudunk foglalkozni a mérőszámaink is elsősorban a hatékonysághoz kapcsolódnak, nem annyira a hatásossághoz. És ez átlengi az egész könyvet is. Ebből le lehet vezetni egy csomó olyan rutin szegést, ami a könyvben így megjelenik.
Mennyire tudja egyébként egy hazai szakember használni ezt a könyvet, mondjuk a piaci viszonyokat illetően? Tehát amikor arról írnak a szerzők, hogy hogyan kezelje mondjuk a vetélytársait, vagy a hasonló termékeket előállító és népszerűsítő más cégeket, egyáltalán a márkák egymás között, hogy ebben mondanak újat?
Mondanak, persze. Az egyik az az, ami konkrétan a könyvben is benne van, hogy ilyen Mephisto keringőnek hívja a szerző páros azt, hogy nagyon erőteljesen a nagyokra figyelnek a nagymárkák, mert hogy tőlük várják a piaci helyzetüknek a veszélyeztetését, ezért ezek a nagymárkák nagyon hasonló dolgokat kezdenek el csinálni, nem hagyják, hogy a másik elmenjen egy témával, leutánozzák. Erre például nagyon sok kategóriát nálunk is szuperül hozza a példákat, hogy nagyon nagy különbség nincsen tulajdonképpen így a működés, a termék vagy szolgáltatás tekintetében az egyes márkák között. Viszont néha jön egy ilyen, ez a fajta diszrupció, tehát a felforgató kisebb márka, aki akár azért, mert kicsiségének fogva egy speciális szegmensre fókuszál, vagy egy újfajta működési modellt hoz be, biznisz modellt, vagy az adott kategóriában a funkcionális működésnek egy egyszerűbb, olcsó változatát hozza például, nagyon meg tudja rendíteni a nagymárkáknak a piaci pozícióját. Ezek elsősorban ilyen nagy globális példák vannak, de szerintem igaz ez tulajdonképpen akkor, amikor bejött akár a Vodafone 1995-ben a piacra hirtelen nagyon markáns szereplővé vált. Nem figyeltek rá talán annyira a nagyok, mint lehet, hogy kellett volna. Tehát ezek például egy ilyen is van, hogy érdemes arra figyelni, hogy a nagymárka mindenkit megszólítson, mindenhová eljusson a figyelme, tanuljon a piaci történésekből, ne csak a nagyobbból. A másik oldalon úgy lehet erre válaszolni erre a kérdésre, hogy van-e lehetőségünk nekünk ilyen típusú stratégiai változtatásokat megtenni ezen a mai magyar piacon, ahol nagyon sok márka tulajdonképpen a globális központoknak utasításai mentén kénytelen működjön. Például a szegmentációnak is van egy érdekes, mindenre van egy gondolata ennek a könyvnek, a szegmentáció fontos, de nem feltétlenül úgy érdemes használni, hogy hogyan tegyük magunkat fókuszáltabbá, hanem pont ellenkezőleg, hogyan lehet ezt a szegmentációból fakadó tudást arra kihasználni, hogy minél több embert érjük el. Tehát, hogy a média elérésünket kell maximalizálni a szegmentáció révén, nem pedig költséget csökkenteni azáltal, hogy szűkebben célzunk. Mert ennek az alapvető stratégiai mondása az, hogy a márkák szinte csak attól nőnek, hogyha a penetrációt növeljük. Tehát, hogy minél több ember tud a márkáról, a márkának a működéséről, a termékeiről, minél többen kezdik el kipróbálni használni, és minél több embert tudunk folyamatos vásárlóvá tenni, úgy, hogy nincsenek igazán hűséges fogyasztók, mert minden fogyasztó egyszerre több márkát is használ, és tulajdonképpen a fizikai és a mentális elérhetőségtől függ szinte csupán az, hogy ki melyik márkát vagy terméket veszi meg. Nyilván vannak nagyon hűséges fogyasztók, akik nem vesznek más, csak az adott terméket vagy márkát, de nekik a számuk annyira kevés, hogy nem lehet rájuk építeni a marketinget, az üzleti tevékenységet, mert nem fogják hozni az elvárt növekedési számokat, vagy bevételszámokat. Tehát ezért mindenkihez kell szólni.
Szabó Bélával, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatójával beszélgettünk Les Binet és Sarah Carter Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.